Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, valamint a béke támogatás által kell biztosítani, hogy a válságövezetekben élők kiszámítható jövőt tudjanak teremteni maguknak, elhárítva ezzel az onnan érkező migrációs fenyegetéseket, jelentette ki az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben. Azbel Trisztán az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által szervezett a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a békeépítés koncepcióját együttesen kezelő konferenciát követően nyilatkozott. Ezen túl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedékiadó, döntött a parlament. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítás hatása a gépjárműadóban is jelentkezik. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től majd 50%-kal, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Lakás felújítása is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat. Adómentesnek minősül jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel is bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1 millió 800 ezer forintig albérleti díj vagy lakáshiteltörlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulccsal lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2031-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. Az országgyűlés ülésén döntöttek a képviselők, Kövér László javaslatára 14 millió forintra büntették Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnöke egy szeptember végi ülésen került összetűzésbe a házelnökkel. Kiemelt fejlesztési térség lett a Tiszató, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti régió után, tehát ez a térség is bekerül a 2014-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepcióba, mondta el a parlamentben Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Magyarország a legbiztonságosabb helyszín Európában a kelet-nyugati együttműködés számára, ebből a gazdasági semlegesség stratégiájából hazánk eddig is sokat profitált, és ezután is sokat fog, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a második kínai nemzetközi ellátási lánc kiállítás megnyitóján mondott beszédet, ahol hazánk díszvendég. A tárcavezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ ismét a blokkosodás felé halad, ami teljesen ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, a kormány ehelyett a konnektivitás erősítését tartaná kívánatosnak. Kitért arra is, hogy hazánk közepes méretű ország, tengerpart és energiahordozók nélkül a stratégiánk így a képzett munkaerőre, a befektetések vonzására és a mély világgazdasági integrációra alapul. Magyarország már a kínai befektetések első számú célpontjává vált Európában, közölte Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy így tavaly a kelet-ázsiai országból a kontinensre irányuló beruházások 44%-a hazánkba érkezett. Erről kínai kollégájával Wang Yivel folytatott egyeztetését követően beszélt a miniszter. Végül az időjárásról. A köd majd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Az Egri Főegyház megye Magyarország kormányától a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében kapott támogatást, melynek köszönhetően a Főegyház megyében a felújítások mellett új óvodák is épülnek. November 6-án Vámos Györkön adták át a felújított óvodát. Az ünnepségen Soltész Miklós államtitkár a következő szavakkal köszöntötte a jelenlévőket.
Beszéltük ide fele a munkatársaimmal, hogy mi nem diplomáciai csúcsot tartunk most a napokban, a hetekben, hanem óvoda átadási csúcsot. Ez egy óriási nagy dolog. Isten áldja a kedves érsek atyát és munkatársait. Nagy szeretettel köszöntöm Vámos Györkieket. Olyan jó volt hallgatni iskolás kislánynak a köszöntőjét, aki örülni tudott a többieknek az örömének. Ugye mindig ez egy fájó dolog, sok tornaterem, iskola, óvoda alapkő letételénél veszek én is részt, és amikor kimennek a 8-osok, a 12-esek, a óvodából elballagnak azok a gyerekek, akik már kinőnek onnan, hát ők már részesei nem lesznek az elkészülő csodálatos épületnek, de mégis, hogyha együtt tud örülni egy közösség, ez egy óriási nagy tanítás, nagyszerű nevelésnek a része. Köszönöm nekik is. És köszöntöm természetesen, mint képviselőtársamat, aki nagyon sokat tesz környékért, környezetért. Tudjuk, hogy nem volt könnyű elmúlt évtizedekben a küzdelem, de mégis itt Heves vármegyében fantasztikus dolgok készültek, és összefogva településekkel, településvezetőikkel, vezetőkkel, polgármester úrral is, és a település vezetőivel is nagyszerű döntés született. És kicsit szimbolizálja is kicsi gyermekeknek a fellépése azt a törekvést, miszerint nekünk ugyanúgy fontosak a kicsi gyermekek és az idősek, de ugyanúgy fontosak a kicsi települések, mint a nagyok is. Vámos György 2000 fő lélek alatti település, ha jól tudom, és mégis ilyen fantasztikus, nagy és szép oboda beruházást kapott. Kaphatta volna érsek úr döntése, vagy a főegyház megye döntése alapján egy nagyobb város is. És mindezt látva, hallva a gyermekeknek a énekét, műsorát, köszöntőjét, külön szeretettel köszöntöm óvoda vezető asszonyt, helyettesét és óvonéniket, Dadus néniket és mindenkit, aki itt dolgozik, itt tevékenykedik, szolgál. Egy dolgot tudok nehezen elképzelni, hogy fogják ezt a hatalmas épületet takarítani. De majd megoldják. De ami a legszebb és a legjobb, az az, amiből szeretnék önöknek idézni. Az pedig nem más, mint mondjuk így, hogy az óvoda rendszernek, legalábbis a magyarországi óvoda rendszernek a megalapítója, Brunswick Teréz, hívő katolikus asszony, közel 200 évvel ezelőtt, 1838-ban a következőt írta. Sokat teszünk az erkölcsi nevelésben, az imák nem hosszúak, csak három szó az egész, de minden nap megismétlik a gyermekek előtt, hogy ezt is Istentől kapjátok, a mennyei atyától, aki kegyes hozzátok, kinek fia Jézus, a ti egyedüli megváltótok. Fantasztikus, hogy közel 200 évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte nekünk, adta át magyar nemzetnek, az akkori kisdedóvóknak, ahogy hívták, hogy a kereszténységet hogy kell átadni, milyen szeretettel, milyen egyszerűen. És kicsi gyermekként, gondolom ezt Lébános atya is meg tudja erősíteni, nem kell túlmagyarázni a dolgot, mert akkor csak elriasztjuk őket. Énekkel, verssel, szeretettel. De van még egy nagyon fontos üzenet Teréznek. A kisdedóvó legfontosabb alapelve, hogy jutalmazzon, nem pedig, hogy büntessen. Ahelyett, hogy a gyermekeknek a hibáit szemügyre vesse, azon igyekszik, hogy azokat elfelejtesse, és egész figyelmüket a jó szeretete, a tisztaság, a szorgalom és a munkásság, a rend és a csend felé irányítsa. Mennyire fontos ez mind. Jónak a tisztelete és szeretete, és a felsorolás végén csend felé irányítsa. Mindegyiknek szükség van abban a zavaros világban, amelyben élünk, és hogyha mi keresztények, önök, mint intézményvezetők és itt szolgálók, és hogy kedves szülők mindezt a gyerekeknek nem sugároznak, nem adják át, akkor abba az űrzavarba kerülünk bele, amiben a világ van. Amiben nem számít igazából a kereszténység 2000 éves üzenete. Amiben igazából nem számít az, hogy mi a fontos, hanem sokkal inkább az önzőség, a pénz, a vagyon, a filmek és az internet által sugalt borzalmak kerülnek előtérbe. De hogyha a gyerekeket ilyen korban idézőjelben meg tudjuk patkolni, át tudják önök adni, és mi mindnyájan azt, amit a kereszténység üzen, akkor nyert ügyünk van. És én hiszem azt, hogy adva. És az a csodálatos ebben az üzenetben, amit mondtam, hogy mármennyire is ez katolikus üzenet, ha én elmegyek nem csak katolikus óvodákba, hanem más felekezetükbe, ha elmegyek adott esetben állami óvodák vagy önkormányzati óvodáknak a létesítményét meglátogatni, valahogy ez a szellemiség, hála Istennek, ott még megvan. És ez egy nagyon nagy dolog. És erre bíztatnám önöket is, hogyha bárhol szakmai találkozás van, nem csak egyházon belül, mert nyilván egyház megye főleg ilyet szervez, de hogyha bárhova szakmai találkozóra elmennek más intézmény fenntartókhoz is, akkor merjék fölvállalni azt, amit önök tesznek. Mondják el nekik, hogy mivel tudunk mi többet adni, hogy legyen adott esetben egy önkormányzati állami óvoda is, idézőjelben, de mégis keresztény. Legalábbis a keresztény üzenet legyen ott. És befejezésül szintén Brunswick Teréztől a következőt olvasnám föl. Az igazgatótól és a tanítóktól legfőképp igazságosságot és vidámságot követelnek. De bármilyen tulajdonságik legyenek is nekik, nem érnek el semmit, hanem az Úr ébreszti fel bennük a lelkiismeretet, felelősségük tudatát. Óriási nagy dolog. Lelkiismeret és a felelősség tudat, és ezt a Jóisten tudja megadni. Hogyha ezt önök is minden nap tudják kérni, hogyha a plébános atyának a segítségével ezt át tudják adni az egész nevelő közösségnek és a szülőknek is, akkor ezekből a kicsi gyermekekből felnőtt korukban hivatást szerető, adott esetben papok, szerzetesek, családanyák és családapák lesznek.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a térség egyházi intézményei harmóniát és elveket adnak át a gyermekeknek, és rajtuk keresztül a szülőknek.
Jó érzés bejönni ebbe a terembe, jó érzés körbenézni, hiszen érzi az ember a pozitív gondolatokat, érzi azt az összefogást, ami a cél érdekében itt megvalósult. Ha első alkalommal bejön az ember az épületbe, akkor egyből kellemes emléket töltik meg, hiszen érzi a légkörét annak, amikor pici gyermekek, ifjú hercegkisasszonyok, ifjú gavallérulak játszanak és alkotnak. Alkotnak egy teázóasztalt, ahol valódi tea nincs, de ők azt eljátszák. Alkotnak egy közlekedési szituációt, ahol valódi közlekedés nincs, de ők azt eljátszák. Hogy miért mondom ezt? Mert mindig rájövünk, hogy ez a logika, amit ők ott fölépítenek logikusan, ez maga az élet. Hogy ők itt az óvodán belül megtanulnak viselkedni, megtanulják magát az életet elérni. Nagy az épület, mi tudjuk, hogy ez előtte mi volt, több funkciót töltött be, az adottság megvolt, de a hitünket szeretnénk ezzel kifejezni, hogy mi a jövőben gondolkodunk, hogy sok gyermek fog születni Vámosgyörkön, és ebben a közegben, ebben a közösségben van helye. Isten hozta őket itt az épületen belül. Nem csak az épület maga egy intézmény. Ezt nagyon jól tudjuk. Nagyon jó tapasztalatok vannak itt Vámosgyörkön a katolikus általános iskolával kapcsolatban. Minden elismerésem igazgatóasszonyé és a kolléganőjé. És hát belevágták a fejszéjüket egy nagyobb feladatba, érsek atya segítségével, hogy egy óvodát üzemeltettek, méghozzá egy nagy óvodát. Ehhez gratulálok. Az a lélek, ami itt bent van, az a szakmaiság, amit itt a kolléganőkben, kollégákban tapasztalható, az mindenképpen biztató jövőt mutat a gyermekeink irányában. Nincs nagyobb feladat, nincs nagyobb célunk életünkben, mint hogy a gyermekeinket az életre bocsássuk. És ehhez, hogyha alázatot kapunk, ha segítséget kapunk egy intézmény által, szülőként ezt mindannyian átérezzük, és ez egy komoly feladat. 25-30 éven keresztül aggódunk, majd később még tovább aggódunk a gyermekeinkért, nem mindegy, milyen közegben indulnak, és milyen alapot kapnak. Azt látom, és azt tapasztalom, hogy a térségben az egyházi intézmények, a EGRI főegyházmegye intézményei, azok harmóniát, elveket adnak át a gyerekeknek. Ha megnézünk egy ilyen műsort, amit itt a picik előadtak, úgy a könny a szemünkbe összefolyik, hiszen látjuk azt az értéket, ami bennük van. Látjuk a viselkedést, az előadást, a gyönyörű verseket, és az úgy megtölti a szívünket, lelkünket. Tudom, hogy mindig, amikor teszünk és építünk, akkor mindig a Jóisten áldásával tesszük. Mindig arra van szükségünk, hogy kapjunk erőt, hogy minden nap legyen erőnk, hogy lépünk ezen a területen. Az elmúlt több mint 10 évben épp államtitkár is erre utalt, hogy mennyi mindent tettünk a gyerekekért, csak a bölcsöde, óvoda, iskola, és nekem mind a három az egy, hiszen a gyermekeinkért történik, több mint 200 fejlesztésen vagyunk túl. Ez egy ékszerdoboz, ahol most vagyunk, legyünk hát büszkék rá itt Vámosgyörkön, talán az egész egyházmegyében nem sok ilyen fejlesztés történt, mint ez az intézmény. Én nagyon hálás vagyok érsek úrnak, hogy ezt itt meg tudtuk valósítani, és összehoztuk. örömmel jöttem el a mai napon, a szívem szeretettel, örömmel, nyugalommal teli, én most olyan harmóniát érzek, ezt a harmóniát kívánom mindannyiunknak, ezt a harmóniát kívánom a következő időszakra. És ha megengedik, egy gondolattal szeretném zárni a jövőbe vetett hitemmet, előadni vagy bemutatni ezzel. Én abba bízom, hogy Vámos Györkön minél több gyermek születik, és a Jóisten áldásával olyan felnőttek jönnek a jövőt illetően, akiknek a stafétát át tudjuk venni. Ehhez kívánok erőt, békességet, nyugalmat és minden jót a jövő érdekében.
Gedei Zoltán, Vámos György polgármestere a település és az épület történetét idézte fel.
Településünkről 1273 óta vannak feljegyzések, és ebben az szerepel, hogy ott, ahol most mi vagyunk, ez az első kialakított, megtervezett központja a településnek. Azt is mondhatom, hogy Vámos György szívében vagyunk. A település úgy épült fel, hogy középen volt a templom, mellette a parokja, mellette volt a kovácsműhely, a tűzoltószertár, a mostani élelmiszerboltoknak az elődjei és a tanítólakás. Ez volt a falunak a közepén, és e köré orsó formában építkeztek az emberek. Hogy itt ezen a helyen, ahol most mi vagyunk, több száz évvel ezelőtt mi állt, azt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy egy évszázaddal előtt a településnek a vezetői úgy döntöttek, hogy építenek egy épületet. Mi most azt mondanánk rá, hogy ez polgármesteri hivatal, a településen ezt tanácsházának neveztük el. Ez az épület évtizedeken keresztül adott helyet orvosi rendelőnek, szolgálati lakásoknak és konyhának is. Most egy csodálatosan szép, mondhatom azt, hogy irigyelésre méltó óvodába vagyunk, melynek az általán ünnepségét tartjuk. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy itt óvoda épül, hiszen a oktatási intézmények közül az első lépcsőfok az óvoda, és a jövő nemzedékének az oktatása itt történik. Ez nem csak egy falu életében, hanem az ország életében is egy fontos dolog. A másik dolog, amiért örülök, és nagyon fontos volt számomra, hogy, mint ahogy jeleztem, ez volt valamikor tanácsháza, most óvoda. Tehát ennek az épületnek nem csak múltja van, hanem jövője is lesz. A harmadik dolog, ami a kettőt összeköti, az az, hogy amikor szembesültem azzal, hogy itt a régi tanácsházának az épületéből lesz majd az óvoda, akkor egy kérdéssel fordultam a Egri Főegyház megyéhez, és nagyon hálás vagyok, ezt a kérdést meghallgatott és megvalósult, hogy kértem, hogy a régi tanácsházának a homlokzati része, az arculati része az maradjon teljesen olyan, mint amilyen volt, és ez így is van. Ez azt jelenti, hogy az épületben vannak olyan falak, falrészletek, amik még évtizedeken keresztül a régi tanácsházát erősítették, és bízunk benne, hogy évtizedeken keresztül majd az óvodát fogják erősíteni, szolgálni. Meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját, aki dolgozott ezen a építkezésen, a tervezéstől a kivitelezésig. Óriási köszönet az államnak, és óriási köszönet az egyháznak, hogy méltónak találta a településünket egy majdnem 1 milliárd forintos óvodának a megépítésével. Gondolataimat egy idézettel szeretném zárni, azzal az idézettel, amit az alapkövetételkor is felolvastam, az aktualitása az megvan most is. Egy nagyon rövid felvezető tartozik még hozzá, hogy amikor megtudták a településen, itt a tanácsháza helyett óvoda lesz, hát volt riadalom a településen, hogy ezt lebontják, szétszedik, összerombolják ki, hogy fogalmazott, és hogy ez milyen szép épület, és milyen sokba került a településnek. Azt tudni kell, hogy a településen még élnek olyan emberek, akinek a szülei vagy nagyszülei el tudják mondani azt, hogy amikor a régi tanácsháza épült, akkor ott az építkezés félbe szakadt, nem volt elég pénz a településnek, hogy ezt befejezze, és a módosabb gazdák saját anyagi segítségükkel tudták ezt kipótolni, és én ezek közül nyilvánvalóan senkit nem ismerhetek. Nagyon tisztelen becsülem ezeket az embereket, és olyan eszméket fogalmaztak meg, amire én azt mondtam, hogy nekem kötelességem, hogy ezt tovább vigyen, és azért kértem annak idén azt a kérést az egyház felé, hogy az ennek az épületnek a külső arculatelme megmaradjon, hogyha erre az épületre ránézünk, ez az eszme, ez tovább éljen a településen. És akkor az idézet Rónai Györgytől, ott, ahol Isten megengedi, hogy valami összetörjön, csak azért teszi, mert ott valami újat akar teremteni.
Kohajda Zoltán plébános arra buzdította az óvodapedagógusokat, hogy hittel, lelkesedéssel és optimizmussal felvértezve, akár ellenszélben is folytassák a megkezdett munkát.
Ha megérkezünk egy településre, akkor a látott épületek képet adnak annak a múltjáról és a jelenéről, de nyugodtan kimondhatom, előrevetítik annak jövőjét is. Ennek az új katolikus óvodának egy része Vámos György múltjához tartozik, de ebből nőtt ki egy teljesen mai, modern, a 21. század minden igényét kielégítő impozáns épület, amely már a jövőt határozza meg. Azt a jövőt, amely majd alkotja és meghatározza Vámos György lakosságának az arculatát. Ez az új óvoda az egyházközség számára is reményt ad, és talán jövőképet is jelent az elkövetkező évtizedekre. Ez az épület a keresztény jövő háza, ahol pótolhatatlan keresztény értékek kerülnek átadásra az új nemzedékek számára, akiknek majd szembesülniük kell az isteni tanítást cinikusan és elfogultan kezelő, minden krisztusi értéket megkérdőjelező, és a keresztény identitást teljesen feladó eltérő nemzedékekkel. Ez az új óvoda jelképe és szimbóluma annak az elkötelezett munkának, amely arra késztet minket, hogy folytassuk a keresztény nevelést és tanítást akkor is, ha ellenszél fúj. Az itt dolgozóknak kitartó hitet, felhőtlen derűt, fogyhatatlan optimizmust és sok-sok szeretetet kívánok és kérek a Jóistentől. A Vámos György Egyházközség nevében köszönöm Magyarország kormányának a nagylelkű és erkölcsi és anyagi támogatást, az Egri Főegyház megyének pedig köszönöm, hogy a katolikus iskola jövőjét biztosító új óvoda is megépült, és hát lehetővé teszi számunkra a folytatást, a jövőt. A mindenható Isten áldását és bőven áradó kegyelme legyen mindazokkal, akik bármi módon is hozzájárultak ennek az új óvodának a létrejöttéhez.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Vámos Györki Tulipán Katolikus Óvoda átadó ünnepségét idéztük fel. Az összeállítást Papildikó készítette.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Szalonnafa című mese második részét.
A kasba, amelyikben a királyfi leereszkedett volt, először is beültették a rézleányt, s odafent a két idősebb királyfi felhúzta egyszeribe. De bezzeg szemük szájuk tátva maradt, amikor meglátták a szép rézleányt. Mind a ketten úgy beleszerettek, hogy szinte összeveregettek fölötte. Utoljára is abban egyeztek meg, hogy a rézleányt az idősebbik fiú veszi el. Most ismét leeresztették a kast, s másodszor az ezüst leányt húzták föl. Na hiszen volt nagy öröme a középső királyfinak, hogy a rézleányt a bátyjának engedte. Tüstént eljegyezte az ezüst leányt. Ismét leeresztették a kast, s harmadszor felhúzták az aranyleányt. Hely, szegény világ, vetett ágy! Csak most jött még a haddelhad? Most már mind a kettő az aranyleányt szerette volna, s erősen bánták, hogy olyan nagyon elhamarkodták a választást. Hát most azé a macska békáé legyen a legszebb. De már azt nem engedik, ha addig élnek is. Azért sem húzzák fel őt, csak félig. Onnét visszaeresztik, hadd vesszen ott. De a kicsi királyfi sem volt tökkel ütött fejű, túllátott a bátyai eszén, s próbából egy követ tett a kasba. Jól gondolta, mert a kast csak ugyan visszaeresztették, s a kő úgy lesuppant, hogy 7 singnyire ment a földbe. Hely, búsult a kicsi királyfi, s nagy bújában visszament a vakemberhez. Elpanaszolta neki, hogy s mint járt. Már most ő hogy kerüljön föl ismét a más világra? Egyet se bucsáló, gyédes keresztfiam, mondta a vakember. Tudom, hogy szegény ember az apád. Adok hát neked egy singet, egy ollót, s egy tűt. Még jó hasznát veheted ezeknek. Csak azt kell mondanod, jól mérj édes singem, jól szabj édes ollóm, jól varj édes tűm. S olyan ruhát csinálnak, amilyent a szíved csak szeret. Ha pedig fel akarsz jutni a más világba, eredj balra, a madombra, annak a közepén van egy magas fa, azon van egy kányafészek. A vén kánya minden nap felrepül a más világba, hogy eleséget hozzon a fiainak. Amikor a kánya indul, fogózzál szépen a farkába, de úgy, hogy észre ne vegyem, mert akkor halálfia vagy. A királyfi megköszönte az ajándékot, megfogadta a jó tanácsot, s szerencsésen föl is érkezett a más világba. Leült a lyuk mellett, s elgondolkozott, hogy mit csináljon szegény feje, merre vegye útját. Ő bizony azt határozta, hogy nem megy vissza az apja udvarába, hanem felöltözik rongyos ruhába, s beáll az apja városában szabóinasnak. Eközben hazament a két idősebb királyfi, s nem tudtak hová lenni a nagy dicsekedéstől. Hogy győzték le az ősz embert, azt a szalonnatolvajt, s hogy szabadították meg tőle ezt a 3 szép leányt. Haj, de a király nem örült, csak a kisebb fiát siratta éjjel-nappal. Várt, várt sokáig, de amikor látta, hogy hiába vár, a királyságot átaladta az idősebb fiának, pedig a legkisebbnek szánta volt. Egyéb se kellett a legidősebb királyfinak, hogy királyá legyen. Mindjárt letett a rézlányról, s elhatározta, hogy az aranyleányt veszi feleségül. Hanem az aranyleány azt mondta, hogy ő addig hozzá nem megy, amíg nem tudja, hogy meghalt-e a kicsi királyfi, akivel eljegyezte magát. A fiatal király azonban fenyegetésre fogta, s azt mondta, hogy fejét véteti, ha kezét nem adja neki. Azt mondta most az aranyleány. Jól van, hozzád megyek, de látod-e, az aranyköntösöm szakadozik, én pedig addig a feleséged nem leszek, amíg nekem éppen ilyen köntöst nem csináltatsz. Jól tudta az aranyleány, hogy ilyent csak az aranyalmából lehet csinálni, az pedig az ő jegyesénél van. Így majd csak megtudja, éle, hal-e a kicsi királyfi. Megörült a király, amikor hallotta a szándékát az aranyleánynak, hiszen ez a legkönnyebb. Annyi neki az aranya, hogy azt sem tudja, mit csináljon vele. Még a fakanalat is tiszta színaranyból csinálták. Kérdettette mindjárt, hogy a városban ahány szabó van, mind az udvarába jöjjön. No hiszen el is jöttek mindegy szálig. A hónuk alatt hoztak singet, ollót, s úgy csattogtatták, hogy zengett belé az udvar. A kicsi királyfi gazdája is ott volt, a leghíresebb szabó. A királyfi előre mondta a gazdájának, hogy csak vállalja el a ruhát akármilyen olcsón, s ő a többit majd eligazítja. Ha más 100 pengőt kér, ő csak kérjen 25-öt. Ha más egy hétre ígéri a köntöst, ő csak ígérje egy napra, bizonyosan kész lesz. Aj, de pofon sirítlek, te macska béka gyermek, te! Káromkodott a Szabó. Te akarsz aranyköntöst csinálni, te kecske olló, te! Hiszen még egy foltot sem tudsz vetni! Jól van, a Szabó elment a király udvarába, s reá bízták a köntöst csinálást. Mindjárt vett egy vég aranyvásznat. Neki állott 12 legényével, de voltak éppen egyik sem merte az ollóját belevágni oktalan a drága vászonba. Utoljára mégiscsak neki keseredtek, vágták, szabták, varták a köntöst, de amikor kész volt, nem merték elvinni. A kicsi királyfi pedig este kiszökött a mezőre, ott letette a rézalmát, ráütött a rézvesszővel, lett belőle egy rézmalom, aztán bement a malomba, a rézleány szobájából kivett egy vég rézvásznat, elővette a singet, ollót, tűt, s csak azt mondta: jól mérj, édes singem, jól szabj, édes ollóm, jól varj, édes tűm. S egyszerre olyan rézköntös csinálódott, hogy aki nem ért hozzá, aranynak is elfogadta volna. Hanem szánt szándékkal egy kis hibát hagyott rajta. Aztán ismét rávert a rézmalomra, alma lett belőle, zsebre tette, hazament, a rézköntöst szegre akasztotta, szépen lefeküdt, s aludt reggelig. Reggel azt mondta a gazdájának, hogy ő csinált egy köntöst, próbáljanak vele, hát ha jó lesz. A Szabó el is vitte, de az aranyleány megtalálta rajta a hibát, s azt mondta, küldjék hozzá, aki a köntöst csinálta. Elment a kicsi királyfi az udvarba, de nem mehetett be az aranyleányhoz, mert a cselédek kiverték. Majd beeresztenek egy ilyen piszkos inast, hiszen csak az kéne, hogy átadja a kezét arra drága szép köntösre, tudom, soha ki nem mosnák a szennyét. Visszament a kicsi királyfi, s a Szabó egy legényét küldötte el, ki 4 szegre kinyalta magát, de ezt meg az aranyleány nem fogadta el. Tudta ő, hogy azt a ruhát csak a kicsi királyfi csinálhatta. Másnap egy ezüst köntöst csinált a kicsi királyfi. Azon is hagyott egy hibát, de most sem juthatott be az aranyleányhoz, ismét csak kiverték a cselédek. Harmadnap aranyköntöst csinált a kicsi királyfi, de már ezen nem hagyott hibát. Hely, megörült az aranyleány, mikor fölpróbálta a ragyogó aranyköntöst. Úgy állott rajta, mintha abban jött volna a világra. Megparancsolta, hogy mindjárt ott teremjen, aki ezt a köntöst csinálta. Az inas el is jött, de megint csak ki akarták verni a cselédek. Az aranyleány azonban most meghallotta a nagy lármát, veszekedést, kiment maga, s beeresztette a rongyos inasocskát. Abban a szempillantásban megismerte, de akárhogy repesett a szíve, nem szólt semmit, csak megjutalmazta, s úgy tettek, mintha sohasem látták volna egymást az életben. Alig tudta meg a király, hogy az aranyköntös elkészült, mindjárt kihirdette a lakodalmat, de az aranyleány azt mondta, hogy ő bizony nem megy hozzá, mert az ő jegyese él. Haj, megörvendett az öreg király, mikor meghallotta, hogy él a legkedvesebb fia. Még a fél lába is, amelyik a koporsóban volt, táncra kerekedett. Előhozták a kicsi királyfit, de az olyan rongyos, piszkos volt, hogy a tulajdon édesapja sem ismert rá. Egyéb sem kellett a bátyjainak. Azzal állottak elő, hogy be kell záratni a fiút egy toronyba, s ha holnap reggelig be nem bizonyítja, hogy ő a királyfi, életével adózzék. De a királyfi hamar megfelelt. Azt mondta: azért bizony ne várjatok holnapig. Én a ti testvéretek vagyok. Én öltem meg az őszembert, itt egy tincse hajából, ni? Nem haltam meg, amint ti gondoltátok, követtettem magam helyett a kasba. Noha még most sem hiszitek, mondjátok meg, hol van az arany, az ezüst, s a rézmalom? Idősebbik királyfik még mukkanni sem tudtak erre. A kicsi királyfi pedig elővette a 3 almát, letette az udvar közepére, rájuk ütött a vesszőkkel, s ismét malmokká váltak. De már most a bátyai is megadták magukat. Az öreg király mindjárt nekiadta királyságát, a lakodalom is megvolt mindjárt, 7 nap és 7 éjjel folyton folyvást tartott. A kicsi király senkiről sem feledkezett meg, de még a bátyairól sem. Az egyiket disznópásztornak, a másikat csizmatakarítónak rendelte. Amikor ezt a mesterséget jól kitanulták, ismét megengedte, hogy felöltözzenek hercegi ruhába, s elvehesse az idősebbik a rézleányt, a középső az ezüstleányt. Most már mind a 3 boldog volt, s talán ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Szalonna fa című mese második részét hallottátok. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket.
Thank you. napsugaras nyárban. Aztán elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásban. Elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásban. Régen, mikor eljött az ősz, négy fal közé zárva, mentem volna még a napsugaras nyárba. Tűrő, 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 visszamentem volna még a napsugaras nyárba. Aztán elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgás. És a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásba. Elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásba.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A legutolsó alkalommal a házasság szentségével kapcsolatban megemlítettük, hogy rendkívül fontos a fölkészülés a házasságra. A lelkipásztor újra és újra hangsúlyozza, hogy valahogy ez olyan természetesnek tűnik, mindenki tudja, hogy hogyan lesz a házasság, ne szóljanak bele, ami természetesen fontos, de mégis jó lenne, ha a házasságra komoly előkészület volna. A katolikus egyház katekizmusa arról beszél, hogy a szülők és a családok példája és nevelése a legjobb előkészítés. A lelkipásztorok és a keresztény közösség, mint Isten családja, a házasság és a család emberi és keresztény értékeinek továbbadásában pótolhatatlan szerepet játszik. Erről a katolikus egyház törvénykönyve is beszél, az 1063-as kánonjában. Annál is inkább fontos ez a pótolhatatlan szerep, mert korunkban számos fiatal megéli a családok szétesését, melyek e feladatnak már nem tudnak megfelelni. Már régóta tart az a sorozat sajnos, hogy a megkötött házasságok, és itt a szentségi házasságok sem kivételek, válással fejeződnek be, megjegyezve azt, hogy a szentségi házasságnál válás nem lehetséges, különélés lehet. Így folytatja a katekizmus, a fiatalokat alkalmas módon és idejekorán elsősorban éppen a családon belül föl kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessenek házasságot. Második vatikáni zsinatot idézte a katolikus egyház katekizmusa, mégpedig a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciót, annak 49. pontját. Kedves rádióhallgatók, én úgy gondolom, hogy minden, ami a gyermek nevelésével együtt jár, ami a fiatalok irányításával jár, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő módon neveljék a házasságra a fiatalokat. Az az ember, aki önzőségre van nevelve, aki megélheti önzőségét akár a családban, akár bármely közösségben, az nehezen lesz alkalmas a házasság közösségére. Az önzés a legjobb emberi kapcsolatot is szét tudja robbantani. Ezután a katekizmus a vegyes házasság és a vallás különbségről beszél. Mind olyan pontok, amelyek a mai korban, mintha háttérbe szorulnának, és nem lennének fontosak. Pedig úgy gondolom, hogy fontos erről is gondolkodni, és fontos ezeket a szempontokat, amelyeket a katekizmus és a katolikus egyház tanítása elénk tár, végig gondolni. A teljes egység a házasságban ugyanis feltételezi a közös gondolkodást, a közös hitet is. Ezt valahogy nem akarják tudomásul venni. De mit is mond a katekizmus az 1633-as pontban? Több régióban a vegyes házasság katolikus és megkereszteltek nem katolikus fél között elég gyakran előfordul. Különös figyelmet igényel mind a házastársak, mind a lelkipásztorok részéről. Más a valláskülönbség, hiszen ott nem két megkeresztelt, de két különböző keresztény egyházhoz tartozó fél köt házasságot, hanem a valláskülönbség azt jelenti, hogy egy házasság a katolikus és meg nem keresztelt fél között jön létre. Itt hangsúlyozza a katekizmus, még nagyobb körültekintésre van szükség. A következő pontban azt írja a katekizmus, hogy a hivatásbeli különbség a házastársak között nem jelent leküzdhetetlen házassági akadályt, de hozzáteszi, ha képesek a közösségbe behozni azt, amit mindegyikük a maga közösségében kapott, és képesek kölcsönösen megtanulni egymástól, hogy miként élnek Krisztus iránti hűségben. És itt a katekizmus rátér a nehézségekre. Azt mondja, nem szabad figyelmen kívül hagyni a vegyes házasságok nehézségeit. Ezek abból erednek, hogy a keresztények elkülönülése még fennáll. A házastársakat az a veszély fenyegeti, hogy saját házukban tapasztalják meg tragikus módon a keresztények elkülönülését. Mit jelent ez a mondat? Mit jelent az, hogy elkülönülésben élnek? Azt jelenti, hogy a keresztény közösségek, habár mindegyik Krisztusinak mondja és vallja magát, mégis másféle módon, és nem közösködik egymással liturgiában, szerencsére most már néha az imádságban igen. Ezután a valláskülönbségről szól a katekizmus. Azt mondja, hogy a valláskülönbsége nehézségeket még súlyosbíthatja. A hitbeli különbségek és magáról a házasságról vallott különböző fölfogások, sőt, a különböző vallási lelkületek is feszültség forrásává válhatnak a házasságban, főként a gyermekek nevelésében. És így megjelenhet a kísértés, ez a kísértés pedig nem más, mint a vallási közömbösség. Megemlíti a katekizmus a gyermeknevelésben való problémát, akár a vegyes házasság, akár a valláskülönbség révén létrejött házasságban. Mit is jelenthet ez? Hol kereszteljük meg a gyermekeket? Egyáltalán megkereszteljük-e őket? Kinek a hitét kövesse? Ezekről később majd szeretnénk egy pár gondolatot mondani. A latin egyházban érvényes jog szerint a vegyes házasság megengedettségéhez egyházi hatóság kifejezett engedélyére van szükség, ezt a kódex írja elő. Megjegyzem, a lelkipásztor megjegyzi, hogy az Egri Főegyház megyében szokás, hogy a főpásztor az új évre kiadott rendelkezéseiben meghosszabbítja azt a fakultást, hogy engedélyezi a vegyes házasságuk megkötését azzal a feltétellel, hogy a statisztikában minden év végén jelezni kell az abban az évben megkötött vegyes házasságukat. A valláskülönbség esetében a házasság érvényességéhez ezen akadály aluli kifejezett fölmentés szükséges. Ez az engedély vagy fölmentés feltételezi, hogy mindkét fél ismeri, és nem zárja ki a házasság lényeges céljait és sajátosságait, ezen felül a katolikus fél vállalja a kötelezettséget, amit a nem katolikus fél is tudomásul vesz, hogy megőrzi hitét és gondoskodik gyermekeinek kerességéről és neveléséről a katolikus egyházban. Kedves rádióhallgatók, ez azt jelenti, hogy a katolikus fél ígéretet tesz arra, hogy minden gyermekét, akár fiú, akár leány, függetlenül az ő nemétől, a katolikus egyházban kereszteli meg. Erről ígéretet kell tenni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket a házasság szentségéről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent